Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Tartsanak velünk! Meghirdette 2024-2025-ös évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Az új évad koncertjei a korábbi évekhez hasonlóan bejárják a hangverseny repertoár valamennyi fejezetét. Nagy oratikus alkotásokat, szimfonikus zenekari opuszokat, szimfóniát és divertimentót, szvitet, versenyműveket és operákat is megszólaltat majd a zenekar. Rozgonyi Ádám a jelenlegi évad tapasztalatairól is kérdezte Herboli Domonkost, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatóját.
Kezdeném talán a közönséggel, akiknek nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Az igazság az, hogy 95%, most már látjuk így az évad vége felé közeledve a látogatottsági adatokat, és ezek most már releváns számok. 95%-os látogatottságunk van, ami nagyon jó. Több mint 20 000 ember tudunk leültetni évente minőségi komoly zenére, jelentős koncerttermekbe. Ez nagyon nagy eredmény. A közönség a járvány alatt és után kitartott mellettünk, sőt a bérleteseink számát egy picit tudtuk is növelni már ebben az évben. Ezek mind-mind jó hírek. Emögött rengeteg munka van. Járunk külföldre, ebben az évadban jártunk Amsterdamban, a Concertgebouwban, Lalo Iskiraja című operáját kutattuk be, amit lemezre vettünk itt a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a székhelyünkön. A következő évadban is fogunk menni Amsterdamba. Bécsi Musikverányban lesznek koncertjeink. Részt vettünk a spanyol turnén a jelenlegi évadban, illetve a 2023-as év végén pedig egy hatállomásos európai körutazásunk is volt, ami még a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 100 éves évfordulójához kapcsolódóan jött létre.
A következő évad az nagyjából november környékén indul?
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hagyományosan szeptember 25-én Bartók halálának előestéjén szokott a Művészetek Palotájában indulni, így lesz ez most is, Baráti Kristóf lesz majd velünk, ezen a koncerten pedig Bartókot fog vezényelni Vashegyi György főzenéigazgatónk.
Akkor a november azért maradhatott meg bennem, mert ugye az előző igazgatóra is mindig emlékeztek. A hagyomány valamilyen formában megmarad, de mégis megváltozik.
Így van, 2016. november 6-án vesztettük el Kocsis Zoltánt, aki közel 20 éven keresztül volt a Nemzeti Filharmonikusok fő zeneigazgatója. Az ő emléke velünk él, nagyon aktívan. Az ő instrukciói benne vannak a kottáinkban. Amikor próbálunk egy darabot és vele is játszottuk, akkor emlékszünk, hogy ő milyen instrukciókat adott. Nagyon fontos az ő személyisége számunkra. Hagyományosan november 6-án az elmúlt hét esztendőben mindig tartottunk egy emlékhangversenyt, amivel emlékeztünk rá. Ezt a hagyományt most lezárjuk azzal az aktussal, ezen a héten a 6. emeleti, a Művészetek Palotája 6. emeletén található próbatermünket elneveztük Kocsis Zoltán teremnek, és az őre emlékezést pedig az életére, a születésnapjával szeretnénk tovább vinni. A Magyar Klasszikus Zene napját hirdettük meg néhány éve erre a napra, ez mindig május 30-a, a Zene Akadémiával közösen kezdtük ezt a hagyományt építeni, ezt szeretnénk tovább vinni. Szeretnénk, ha ezeken a koncerteken kortárs magyar zenét is játszanák, és fiatal művészeket is megmutathatnánk továbbra is a közönségnek.
Mit emelne még ki az új évadnak a hangversenyei közül? Számos koncerttel készülnek, és hát ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, külföldre látogatnak több ízben ismét.
Így van, Bécsbe fogunk utazni, Amsterdamba fogunk utazni, és néhány olyan projektet is színpadra viszünk, amire talán a közönség nem számít. Biztos vagyok benne, hogy nem számít a közönségünk. Ambroise Thomasnak a Psziché című operájára, ami egy magyarországi bemutató lesz. Ez egy hallatlan, izgalmas együttműködés sorozatnak egy epizód. A Palazzetto Bruzán kiadóval közösen csináljuk, lemezeket is készítünk velük közösen. Különleges, nagyon autentikus szereposztással szoktak ezek az operák menni. Hát a következő évadban ez mindenképpen egy izgalmas dolog lesz. Ha már opera, Berlioz Kalóz című operáját is színpadra viszük itt a Művészetek Palotájában, Díny és Dániel vezényletével. Velünk lesz majd vendégként Maris Petersen, fantasztikus énekes, szintén itt a Műpában leszünk együtt, de el fogjuk játszani Haydn Teremtését is jövő év márciusában a Pesti Vigadóban. És még az operák sorához csatlakozik be Puccini Turandotját Carlo Montanaroval fogjuk bemutatni. Azzal a Carlo Montanaroval, aki évről évről visz visszajáró vendégkarmesterünk, egy fantasztikus olasz karmester. A zenekar és a közönség egyaránt imádja.
És bérletértékesítés tulajdonképpen elindult, és többféle konstrukciók közül választhatnak ugye majd a érdeklődők ezúttal is.
Többféle konstrukciónk van, lehetőséget biztosítunk a vásárlóknak arra is, hogy több bérletből válogassák össze a saját bérletüket. Különböző kedvezményrendszerekkel próbáljuk elérhetővé tenni az árainkat, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
Herboli Domonkost, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatóját hallották. Bretz Gábor Kossuth Díjas operaénekes címszereplésével mutatja be a hétvégén a Magyar Állami Operaház Muszorgszkij Boris Godunov című alkotását, amely az 1869-es ős változatban először hangzik el Magyarországon. Az opera áprilisban még egy alkalommal kedden este 19 órától lesz látható a Dalszínházban. Rozgonyi Ádám az előadás rendezőjével, Almási Tóth Andrással beszélgetett.
Az ős változatban és az én rendezésemben is a címszereplő a lényeg, ez a Boris Godunov figura, aki a Puskinból ered, és egy olyan nagyon nyomasztó és igazából nem szerethető világban él egy érzékeny ember, ahol egyikünk sem szeretne élni, és ahol valójában ő is felöllődik a saját bűntudata, a saját tettei, a saját tehetetlenség ellen, és valójában ő így válik valamilyen szinten velünk közössé, vagy a nézővel, ezért találunk benne közösséget, mert mindenki nagyon ellenszenves ebben a világban, mindenki, a nép is egyébként, tehát ez a furcsaság és az újdonsága ennek az ős változatnak, hogy lekapartuk belőle azt a fajta politikai vagy társadalmi mászt, ami rá rakódott igazából a szocializmus alatt, és egy nagyon tiszta, romantikus dráma rajzolódik ki, egy olyan hősről, aki ebben a negatív világban próbál valahogy túlélni, de az ő érzékeny, romantikus lelke őt felölli.
Mi jellemzi az előadásnak a látványvilágát?
A díszletet Sebastian Hanák tervezte, aki már állandó tervezőnek mondhatjuk őt. Azzal gondolatvezérelt bennünket, hogy a történelem és a politika az valójában egy színjáték, és emögött a mögöttes történetet mutatja meg a Muszorgszkij dráma, tehát van egy nagyon látványos, nagyon csillogó és nagyon a romantikus történelmi festészetet idéző kezdőkép és koronázás, és utána bekerülünk egy nagy építménybe, ami még kész sincsen, igazából mintha egy építés alatt lenne valami, ezért nagyon jellemző volt erre a korszakra, mármint a Borisnak az idejére, hiszen ez egy nagyon válságos korszak volt, de ő nagyon ráment erre az építkezésre, és például a Kreml szerkezetét is ő találta ki. És egy ilyen nagy építmény, ami valójában őt agyonnyomja szinte, ez forog, és ez ebben az építményben játszódnak le ezek az intim jelenetek. És próbáltuk felhasználni az operaháznak az összes technikai és szenikai lehetőségét, és egy nagyon modern, de nagyon látványos előadást készíteni.
Opera címszerepét Bretz Gábor alakítja, énekli. Mit jelent a címszerep? Milyen fajta nehézségei vannak?
Hát azok a nehézségei, hogy ezt teljesen máshogy kell megközelíteni, mint egy operát, most a szó klasszikus értelmében, és ezt színészetből kell megfogalmazni, és ebben nincs nem áriák vannak benne, hanem monológok, amik, ezt így is hívjuk magunk között is, de ezeket tényleg csak így is lehet őket felfogni, amit nekünk kell megtölteni feszültséggel, tartalommal, szöveg alatti mondani valóval, és mi hozzuk ki belőle azt a fajta zeneiséget is, amit a Muszorgszkij a nyelven keresztül megkomponált hozzá. És tehát egy nagyon, nagyon fontos pszichológiai folyamat ez, mint egy prózai színházban, mintha valaki egy Hamlet főszerepet kap, hogy felépíteni és saját magáévá tenni ezt a szerepet. Itt sehova nem lehet elmenekülni ugyanis, tehát nem lehet elmenekülni a zenében, nem lehet elmenekülni a dallamvilágban, nem lehet elmenekülni a melódiákba, hanem itt a apró, pici lelki rezdülésekből kell zenét csinálni.
Almási Tóth András rendezőt hallották. A jelenlegi ideiglenes tárlat után szeptembertől megnyílik a Néprajzi Múzeum állandó kiállítása, mondta el az Inforádiónak a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatója. Györgyevics Benedeket Domanics András kérdezte.
Egészen különleges tapasztalataink vannak, hiszen tulajdonképpen mégiscsak a közvélemény nyomására nyitottuk meg a Néprajzi Múzeumot 2022. áprilisában. Egy annyira unikális épület jött létre a Városligetben, az egykori felvonulási téren, ahol a közönség tulajdonképpen kikövetelte, hogy megnézhesse kívülről és belülről, ezért időszaki kiállításokkal, már néprajzi tematikával megnyitotta a kapuit. De a valódi tartalom, az igazi mélység, az állandó gyűjteményt bemutató kiállítás, az csak most ősszel nyitja majd meg a kapuit 2024. szeptemberében.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de mivel készülnek, mit láthat majd a közönség szeptembertől?
Egy óriási kiállítás jön létre itt az új Néprajzi Múzeumban. A korábbi kiállító területnek mindegy háromszorosán mutatja be a Néprajzi Múzeum 3000 kiemelt jelentőségű műtárgyát. Ne tévedjünk, több mint 300 ezeres gyűjteménye van a Néprajzi Múzeumnak a 17. század óta, de 3000 műtárgy egészen különleges kontextusban jelenik meg. Tulajdonképpen 8 külön kiállítást lát az ember, 8 külön történetet, ahol a népművészettől a Kárpát-medence és egészen akár az óceánián túlmutató gyűjteményi elemeket is külön-külön tematizálva, a kurátorok által gondosan előkészítve mutatják be a nagy közönségnek.
Mire készüljön addig a közönség?
A Néprajzi Múzeum állandó kiállításának végső installációs időszakában, július-augusztusban a közönségforgalmi terek bezárnak, azonban a Néprajzi Múzeum tetőkertje, a rendezvényterek vagy akár az étterem továbbra is nyitva marad, de természetesen nem marad senki néprajzi gyűjtemény bemutatás nélkül, hiszen a Petőfi program keretén belül a Néprajzi Múzeum fontos műtárgyai utaznak, és az ország különböző pontjain még ez alatt a 2 hónap alatt is bemutatásra kerülnek.
Milyen eszközei vannak a múzeumnak így a 21. században egy 21. századi bemutatóhoz?
Az egyik leggondolkodtatóbb feladat, hogy abban a felgyorsult világban, ahol néha már nehezünkre esik lelassulni, megállni és elmélyülni, hogyan tudjuk mindenki számára elérhetővé tenni a kultúrát, hogyan tudjuk mindenki számára bemutathatóvá tenni azt az egészen hihetetlen néprajzi gyűjteményt, amely a múzeum több mint 140 éves történetében az elmúlt időszakokban felhalmozódott. Minden modern eszközt igénybe vesznek a kiállítás megálmodói. Tényleg egy olyan történetalapú, interaktív élményekkel dolgozó múzeumi kiállítással találkozhat majd a nagy közönség 24. szeptemberétől kezdve, amelybe újból és újból érdemes lesz visszalátogatni, mert mindig tud mélyebb, mindig tud izgalmasabb, mindig tud másmilyen lenni.
Györgyevics Benedeket a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatóját hallották. Világhírű zenekarok és szólisták, tovább a magyar művészeti zenei élet legjobbjai lépnek fel a 20. születésnapjára készülő MÜPA soron következő évadában. Kocsonya Zoltán készített összefoglalót a programokról.
Hagyományaihoz híven idén is jazzzel búcsúztatja majd a nyarat a MÜPA a Jazz Time Fesztivál keretében Jazz Side Story Symphonic címmel. Szőke Nikoletta, Gájer Bálint és a Danubia zenekar ad közös koncertet Kozma Orsi Csillogó Fekete Lemezeken című estjén, magyar popdivák dalait hozza majd el. Kája Csaba, a MÜPA vezérigazgatója, a programokról tartott sajtóeseményen elmondta, a Budapesti Fesztivál Zenekar és a MÜPA 2013-ban indult tematikus Európai Hidak elnevezésű fesztiváljának idén ősszel brüsszeli vendégei lesznek.
Szeptemberben az Európai Hidak Fesztiválunk zajlik. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, amit annak idején Fischer Ivánnal álmodtunk meg, és a Fesztivál Zenekar és a MÜPA közös vállalkozása. Arról szól, hogy megszólítunk országokat, az utóbbi 4 évben már inkább városokra koncentráltunk, és egy közös fesztivált rendezünk, aminek itt van Budapesten az első fele. A második fele pedig a következő évadban Brüsszelben lesz. Magyarország lesz Európai Unió szoros elnöke, tehát adta magát, hogy Brüsszel legyen a partner.
Több évfordulóhoz is kapcsolódnak programok, mondta K.L. Csaba.
75. szülinapját ünnepli Fischer Ádám, aki a budapesti Wagner napoknak a művészeti vezetője. Az is érdekes, hogy a Vujicic együttes már 50 éves. Ugye a Vészláv zenét játszó fantasztikus formáció most megmutatja, hogy milyen 50 évesnek lenni. Aki viszont még fiatalabb, az pedig a Talamba, ők pedig annak a felét, a 25. évfordulót fogják ünnepelni.
A márciusban elhunyt Eötvös Péterre életművéhez méltó koncerttel emlékezik meg a MÜPA. A Szent István rendel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas komponista műveiből a magyar jazz élet kiemelkedő művészének előadásában hallhatnak válogatást az érdeklődők. Az estén egy ős bemutató is elhangzik majd. A Jean Genet drámája alapján írt opera a Le Balcon zenéjéből készült zenekari szvit hangszerelését Fekete Kovács Kornél készítette. A világ egyik legrégebbi együtteseként jegyzett drezdai Staatskapelle új művészeti vezetőjével, Daniel Gattival érkezik Budapestre, decemberben pedig az 1670-es alapítású Cambridge-i St. John's College kórusa lép fel, akiket Christopher Gray vezényel majd. Hagyományaihoz híven a MÜPA idén is bejelentette az évad művészeit. Az intézmény ezúttal két merőben eltérő stílusban alkotó személyiséget választott. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas Schneidberger Ferenc jazzgitárost zeneszerzőt és az ugyancsak Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett Kelemen Barnabás hegedű művészt. A következő évadban mindkettejükkel több alkalommal találkozhat a közönség.
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány gondozásában jelent meg a Magyarországi Zsidó Holokauszt kis enciklopédiája. Az e-könyv koncepciót a 2023. januárjában elhunyt Gerő András történész professzor alakította ki. A fejezetek szerzői Ökrös Fruzsina és Bolgár Dániel. Az elektronikus kiadványról Rozgonyi Ádám beszélgetett Baconi Dorottya történésszel, a 20. század intézet igazgatójával.
Ez egy kulcskérdés, azt hiszem, a 20. századi történelmünk megértése szempontjából, és nagyon sokat beszéltünk már róla, meg nagyon sok különböző dilemma merült fel ezzel a témával kapcsolatban, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy még mindig nagyon sok a bizonytalanság. És az egész kötet kialakításakor az volt ennek a célja, hogy legyen egy biztos kapaszkodója mindenkinek, akit érdekel a magyarországi holokauszt, a zsidóság történelmének ez a fejezete, hogy tudjon hova nyúlni, és ott megtalálja azokat az alapvető információkat, amikre szüksége lehet, és természetesen, tehát megtalálhatóak benne fogalmak, személyek, térképek, egy kronológia is, ami egészen 1848-tól napjainkig öleli fel a magyarországi zsidó történetnek a legfontosabb állomásait, de emellett olyan különlegességek és hiánypótló dolgok is vannak benne, mint például egy az áldozatok számára vonatkozó, az eddigi kutatásokat összevető, azt értelmező rész, vagy egy statisztikai adattár, ami szintén egy újdonsága ennek a kötetnek, és ami szerintem a legegyedibb, eredetibb része az az antiszemita értelmező zsebszótár, ami egy segítséget jelent nekünk ahhoz, hogy megértsük, hogy az antiszemita beszédmódban mi mit jelentett, és mi volt az a szókészlet, amit az antiszemita érzületű csoportok alkalmaztak. Úgyhogy nagyon sok egysége van ennek a kötetnek, de az egész koncepció lényege, amiért ezt Gerő András azóta elhunyt történész professzor elkezdte, amiért belevágott ebbe a monumentális munkába, az azt hiszem az volt, hogy kvázi tiszta vizet öntsön a pohárba, tehát legyen egy olyan használható, évtizedekig érvényes, a vitáknak, a beszélgetéseknek, a diskurzus alapjául szolgálható kötet, ami mindenki számára kézbe vehető, böngészhető, és bármikor oda tudunk nyúlni, ha elbizonytalanodunk valamilyen információban.
Említette a számadatokat, azt mára lehet pontosan tudni, hogy mennyi magyar érintettje, magyar kötődésű érintettje volt a holokausztnak?
Itt akkor tényleg a kötetet tudom ajánlani minden hallgatónak, mert az nagyon részletesen kimutatja és összeveti azt, hogy az eddigi kimutatások azok mennyiben állják meg a helyüket. Ugye itt nagyon nagy szórás van igazából a számadatok tekintetében is a kutatók között, aminek egy csomó olyan oka is van, hogy nagyon sok bizonytalanság van mai napig, tehát ez egy nagyon sziszifuszi kérdés, és egy nagyon sziszifuszi munka, hogy ebben tisztán tudjunk látni. Úgyhogy például erre ez az említett fejezete a kötetnek, ami az áldozatokkal foglalkozik, és külön foglalkozik a gyermekáldozatok kérdésével is. Itt ez gyönyörűen kirajzolódik, hogy az ebben meglévő, mai napig meglévő külön azok miből fakadnak. És ugye itt a fejezeteknek két szerzője volt, Bolgár Dániel és Ökrös Fruzsina, tehát ők azok, akik a Gerő András által kialakított koncepciót és az ő általa szerkesztett kötetnek az egyes fejezeteit írták.
Baconi Dorottyát, a 20. század intézet igazgatóját hallották a Magyarországi Zsidó Holokauszt Kisenciklopédiája című e-könyvről. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető, Varga Edit.
A kulturális perceket hallották.